11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Emléktáblát avattak és fotókiállítás nyílt Fadrusz János szobrászművésznek, a Mátyás Szoborcsoport alkotójának tiszteletére Kolozsváron. Az emléktábla a főtér 20 szám alatt található Rósás ház homlokzatára került, arra az épületre, melyben a szobrász a szobor felállításának idején 1902-ben lakott. Az alkalomból Fadrusz János munkássága előtt tisztelgő fotókiállítás is nyílt Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. Ezen a főműveit és a szoborállítás folyamatát mutatják be. Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, a Jubileum 700 Egyesülettel közösen szervezett eseményen elmondta, a kolozsvári magyarság nagy adósságot törleszt az emléktáblával, ugyanis bár az erdélyi város sok kiváltságot és ajándékot kapott, a legnagyobb ajándékot Fadrusztól kapta. Felidézte, hogy alkotása átadásától kezdve a város első számú jelképe lett, művészi értékén túl a város lakóinak, a Kolozsváron született Mátyás király kultusza miatt is fontos. Olá Emese alpolgármester hangsúlyozta, hogy a szoborcsoport Kolozsvár jelképe és elidegeníthetetlen része, mely az ábrázolt alakok által a magyar nemzet erejét is hirdeti. Közölte, a sokat látott szobor azért maradhatott meg, mert a kolozsvári magyarság kitartása és szeretete megvédte. Az elmúlt években a főkonzulátus területén 27 emlékhelyet újítottak meg, vagy létesítettek Temesvártól Máramarosig. Kolozsváron főként a Házsongárd alapítvánnyal együttműködve újítottak fel emlékműveket, három munkálat jelenleg is folyamatban van, hangzott el. Megalakult a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű kezdeményezés Zentán, melyet a Vajdasági Magyar Plénum, a Magyar Mozgalom, a Vajdasági Tiszaszigetek Közösségi Tér, valamint más civil csoportok tagjai hoztak létre, közölte a Vajdasági Magyar Plénum. A kezdeményezők javasolták az új magyar kormánynak, hogy a jövőben ne a Vajdasági Magyar Szövetségre, hanem a már meglévő és az alakulóban lévő demokratikus, vajdasági politikai közösségekre alapozza az együttműködést. A közleményben kezdeményezték a Magyar Nemzeti Tanács radikális átalakítását is, hangsúlyozva, hogy annak a teljes civil szféra számára nyitott intézményként kellene működnie. A Vajdasági Magyar Újrakezdés jelezte, a jövőben aktívan részt kívánnak venni a vajdasági magyarság közéletében, politikájának és kultúrájának alakításában úgy helyi, mint országos szinten és a magyar nemzet részeként is. Zenés-táncos ünnepi műsorral emlékezett meg a miskolci görög nemzetiségi önkormányzat a görög szabadságharc 205. évfordulójáról. A miskolci városháza dísztermében az 1821. március 25-én kezdődött görög szabadságharcot ünnepelték, mely a görög nép sikeres fegyveres felkelésének kezdete volt a 400 éves oszmán uralom ellen. A 9 évig tartó nagyhatalmi segítséggel vívott háború eredményeként 1829-30-ra létrejött a független újkori Görögország. Az ünnepségen felléptek a Manolis Glezos iskola tanulói és a budapesti Helidonaki táncegyüttes is. Május 9-én ismét megrendezik a játékos városjárást, mely immár 17. alkalommal hívja közös felfedezésre a városlakókat Miskolcon. A szervező Itthon Miskolc Egyesület célja változatlan, élményszerűen megmutatni a város értékeit és közelebb hozni a múlt történeteit a jelenhez. A különleges kulturális társasjáték során a csapatok egy egész napos kaland keretében járják be a várost, idén a belváros épített öröksége kerül a középpontba. A résztvevők nem csak végig sétálnak az ismert helyszíneken, hanem történeteket, sorsokat és egykori hangulatokat is felfedeznek. Az idei tematika a történelmi belvárosra fókuszál, utcák, terek és ikonikus épületek mesélnek majd Miskolc múltjáról. A játék során szóba kerül többek között az Erzsébet tér, a Népkert, a Színház, a Megyeháza, a Sötét kapu, valamint a Kossuth és Kazinczy utca egykori üzletei, cukrászdái és mazijai.
Az időjárásról.
A csapadékzóna kelet-dél-kelet felé elhagyja Magyarországot, a front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Kedden közepesen felhős idő valószínű, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában Tózsa Bánfalvi Gáborral, a Dédesi és Bántapolcsányi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk.
Visszanyúlik régre a két gyülekezet, a két templomának a története, történelme. Igazából azt lehet mondani a településre gondolva, hogy a 13. századtól az oklevelek már említik, és a reformáció korában, ugyanúgy, mint minden más gyülekezet templomáról és gyülekezetről elmondhatjuk, hogy már jelen volt a két templomunk. Mind a két templom műemléktemplom, nagyon nagy felbecsülhetetlen értékű templomról beszélhetünk. A 16. században a Perényi és az Orlai család voltak Dédes és Bántapolcsány várurai, és mivel ők a reformáció hívei voltak, nagyon hamar, sőt, Borsod megyében az ő birtokaikon terjedt el talán elsősorban a reformáció híre és az annak a fontossága.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok! There is beauty rising from these ashes. There is a new life in these dry bones. There's a revival flowing like a fountain. There's a new song waiting to be sung. Our deliverer's coming.
Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, Túlzsabán falvi Gábort, a Dédesi és Bántapolcsányi Református Egyházközség helyettes lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Áldás békesség, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és öröm, hogy itt lehetek. Isten áldását kívánom erre a mai adásra.
Ugye ön több mint 10 éve már a gyülekezetben szolgál, először segédlelkészként, beosztott lelkészként, ahogy az előbb elhangzott, ugye helyettes lelkipásztorként, így magát a települést, az itt élő embereket, a gyülekezeteket is, az eddigiekben is természetesen volt alkalma megismerni. Hadd kérjem meg, hogy beszélgetésünk elején így hallgatóink lelki szemei elé is helyezzük, mind földrajzilag a települést, mind a nevezetességeiről szólva, ugye hiszen Dédest és Bántapolcsányt 1950-ben egyesítették, azóta Dédest-Tapolcsánya neve, mind a két falu részben található templom is. Hadd kérjem meg, hogy egy picit így mutassa be nekünk magát a települést.
Műsorvezető asszony, szeretném kiegészíteni, hogy én egyébként a szomszéd településről, Nekézsenyből származom, és mindig azért imádkoztam a teológiai tanulmányok alatt, hogy az Úristen olyan helyet mutasson meg nekem, a szolgálati területet, hogy mindegy milyen a gyülekezet elhelyezkedése, csak közel legyen, amennyire csak lehet neki Zsenyhez a szülőfalunkhoz, és hát azt kell mondani, hogy Dédestapolcsány közvetlen közelébe van Nekézsenynek, néhány kilométer válassza el, és azt kell mondanom, hogy szinte gyerekkorom óta jól ismerem a települést, rokoni kapcsolatok is kötnek oda, és nagyon sokat tartózkodtam ott gyerekkoromban, és valóban, ahogy elhangzott, két különálló település összeforradásából, egymásba olvasztásából jött létre, és ennek a lenyomata a két kedves gyülekezetünk, a Dédesi és a Bántapolcsányi Református Egyházközség. A faluról annyit, hogy az északi középhegységben a Bánpatak északi dél irányú völgykatlanában fekszik el közvetlenül a Lázbérci víztározó környezetében, gyönyörű fekvésben, adottságban, nagyon szép mesébe illő környezetben, és ugye egyházközségileg pedig a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye területén található a két gyülekezet. Turisztikailag ez nagyon fontos helyet jelent, hiszen virágzik a turizmus a Lázbérci víztározó kapcsán is, illetve ami nagyon fontos, még az önkormányzatnak is van itt egy tábora, amely szintén oda vonza az odalátogatókat, folyamatosan fejlődésnek van indulva, tehát fontos területet takar ez is magába.
Akkor már így gyermekkorától kezdve ez a térség nagyon helyet kapott a szívében. Mi az, amit kiemelne, ami ugye a legkedvesebb az ön számára is?
Gyerekkoromban talán azt látom, ahogy említettem is, rokoni kapcsolatok is fűznek oda, hogy nagyon sokat tartózkodtam ott, akár nyári szünetekbe, nyaralás kapcsán is egy-egy hetet, illetve a nagypapám, ő nagy horgász volt, szeretett a Lázbérci tóra járni gyakran, és elkísértem én is, bár én annyira nem szerettem a horgászatot, viszont az ottani milliót, atmoszférát, annál inkább a csendet, a nyugalmat, a békességet ott abban a gyönyörű helyen, település mellett, ugye a Bükki hegyhát rejtekében fogalmazva így.
És akkor, ha most szólhatunk a két templomról.
Igen, visszanyúlik régre a két gyülekezet, a két templomának a története, történelme. Igazából azt lehet mondani a településre gondolva, hogy a 13. századtól az oklevelek már említik, és a reformáció korában, ugyanúgy, mint minden más gyülekezet templomáról és gyülekezetről elmondhatjuk, hogy már jelen volt a két templomunk. Mind a két templom műemléktemplom, nagyon nagy felbecsülhetetlen értékű templomról beszélhetünk. A 16. században a Perényi és az Orlai család voltak Dédes és Bántapolcsány várurai, és mivel ők a reformáció hívei voltak, nagyon hamar, sőt, Borsod megyében az ő birtokaikon terjedt el talán elsősorban a reformáció híre és annak a fontossága. A Dédesi református templomról el tudjuk mondani, hogy 1546-ban tudunk az első feljegyzésekről, és egy központi gyülekezet volt a szomszéd települések tekintetében, akiknek a gyülekezetei leány gyülekezeti kapcsolatban voltak. Így említhetjük oda a Tapolcsányt, Nekézseny, Máinkát, Tardonát, Nagyvisnyót is, és az 1595. évi összeírás tudósít református hitre áttért akkori eretnekekről, akik a katolikus hívek középkori templomában voltak már, és tartottak ima alkalmat. Tapolcsányban erről konkrétan vannak feljegyzések, hogy ima házuk volt, amiből aztán később templom lett. Azt is elmondhatjuk a tapolcsányi templommal kapcsolatban, hogy a templom építésének ideje ismeretlen, de azt tudjuk, hogy 1705-ben már nagy renováláson esett át, melyre a megye 5 forint támogatást adott, ami egy komoly összegnek számított abban az időben.
Az évszázadok alatt mik voltak esetleg azok a fontos állomások, amelyek megemlíthetőek?
Hát a település tekintetében ugye több mélység és magasság is jelen volt, akár a török hódoltság tekintetére. Dédes kapcsán elmondhatjuk azt, hogy ugye ott volt egy vár, amely ezért is tette ezt a település központi helyé. A Dédesi vár, amelynek ma már csak egy romja található, és ugye, ahogy mondtam is, a Perényi és Orlai család megbélyegezte az egyház község jövőjét is, alapjait lefektetve, ahogy a reformáció elterjedt. Több feljegyzés is van, ami szól a mélységet tekintve, akár tűzvészt ide említve, vagy a különböző járványokat, amelyek ugye nem csak a település életét, hanem ugye nyilván az egyház község életét is megnehezítették, sőt feljegyzés van, hogy szinte kihalt a lakosság, és újra kellett utána később kezdeni az életet a betelepülés kapcsán, amikor oda költöztek különböző családok. A két templomunkkal kapcsolatban azt is elmondhatjuk, hogy ahogyan említettem, mind a kettő templom, műemléktemplom felbecsülhetetlen, nagy kincs és nagy értéknek számít ennél fogva. A tapolcsányi templommal kapcsolatban szintén említendő azt, hogy várunk egy nagyobb lehetőségre, eseményre, amikor felújításra kerülne a sor, és fel tudnánk újítani. Jó néhány évvel ezelőtt kapott egy külső felújítást, és így a külsejével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy gyönyörködünk rajta, de a belseje viszont annál inkább megérdemelni ezt. A belsejéről elmondhatjuk egyébként, hogy egykoron a régi szép belsejét egy nagy felújítás kapcsán átalakították, a falakat és a bútorzatot lefestették. Sajnos ezzel kapcsolatban azt is elmondhatjuk, hogy így elveszett annak a kincse, például a karzatnak a kazettái, kazettás szerkezete, és a padoknak is az egykori kinézete is. Ezért is annál inkább fontos volna feltárni és felújítani ezeket a régi erekjéket, ahogyan eredetileg is kinézett a tapolcsányi templom. Ezzel szemben a dédesi templom felújításon esett át, és visszakerült annak eredeti állapotában, és valóban külső felújítás is jelentkezett egy-egy időszakban. Mióta én ott szolgálok, jelentős felújítás pár évvel ezelőtt történt, amikor egy nagy árvíznek köszönhetően sajnos főleg a külső része a templomnak nagy károkat szenvedett el. A dédesi templom előtt folyik el a bánpatak, és az a medrét elhagyva befolyt egészen a templom belsejéig is. Ott is károkat okozott, de a külső szerkezetén, a külsején nagyon-nagyon meglátszódtak a károk, és nem olyan régen, ezért hála az Úristennek, egy külső felújítás által visszanyerte eredeti formáját. Még azt is hagyd mondjam el, hogy a dédesi templom külső rekonstrukciója 1992-ben kezdődött meg, a belső műemléki rekonstrukció pedig 2004-ben, amely 2006-ban kiegészült egy új csodálatos hangversenyorgona megépítésével. Ez annál is fogva fontos, hiszen az egyházközség gyülekezetünk életében fontos szerepet tölt be az egyházzene. Az én elődöm Szűcs Endre nagy tiszteletű úr és családja kapcsán is, hiszen ott található a Csomasztót Kálmán református alapfokú művészeti oktatási intézmény, és szoros a kapcsolat az intézménnyel, a tanárokkal is, a diáksággal is, és ezért fontos helyen szerepel a hangverseny orgona is, amely ugye, ahogy említettem, 2006-ban egészült ki a templom, és ez nagy áldás. Minden évben tartunk hangversenyeket, zenei programokat. Nem olyan régen szintén egy külső felújítás kapcsán készült el a szabadtéri színpad egy hal alakú formában, mint a kereszténység legősibb szimbóluma formájában, és ennél fogva már kinti kültéri, szabadtéri alkalmakat is tudunk rendszeresen szervezni. A festői környezetben az első világháború hőseinek emlékére ültetett parkban, a Bánpatak partján megújított állapotban különleges atmoszférájú helyé vált ennél fogva. Megvan valóban a milliője ott ennek a régi partnak hatalmas fáival, amelyet valamikor a tanítómester, ha jól tudom, akkor a tanítómester a diákokkal együtt ültette ezeket a fákat a világháború hőseinek emlékére. Egyébként az egyházközség legrégebbi tárgyi emlékei ónból készült úrvacsorai edények, az egyik kenyérosztó tányér 1771-ből való, boroskannái pedig 1772-ből és 1734-ből. A harangok pedig a harangjai közül a legrégebbit 1796-ban öntötték Egerben. az is el tudom mondani, hogy az egyházközség anyakönyvei, számadásai, jegyzőkönyvei, hivatalos iratai párhuzamosan a Bántapolcsányival 1791-től kezdődnek Pásztor János prédikátorságában. A két egyházközség közös történetében 20 lelkipásztorát szolgálatban az eltelt 400 év alatt, és valóban elmondható, bebizonyítható, hogy a két egyházközség mindig közel állt egymáshoz. Eleinte ugye Dédeshez Tapolcsány leányegyházközség szervezetében, utána pedig önállósult, de mivel egy települési is vált, ezért rendszeres alkalmaink is nagyon sokszor átfedik egymást, közös programokat is szervezünk, hogy minél inkább közelebb kerüljünk egymáshoz testvéri közösségképpen is.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, amikor szólunk a gyülekezet alkalmairól, a találkozási lehetőségekről, és a gyülekezet tagjait, a presbitériumot is picit jobban megismerhetjük az ön szavai által. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk mai adásában Tózsa Bánfalvi Gáborral, a Dédesi és Bántapolcsányi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk. Várjuk vissza önöket.
Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, folytatódik Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Ebben az órában Tózsa Bánfalvi Gábor református lelkipásztorral, a Dédesi és Bántapolcsányi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk. A gyülekezetek tagjairól, hogyha szólhatunk itt a folytatásban, és itt szóljunk a presbitériumról is, miben látja az ő szolgálatuknak a jelentőségét?
minden gyülekezet életébe az egyházunk törvényei alapján is nagyon-nagyon fontos területe és pozíciója, és egyben felelőssége is a gyülekezetek presbitériumának a szolgálata, őrállói tisztsége. Mind a két gyülekezet ugye jogilag önálló formát öltött, így mind a két gyülekezetünknek különálló presbitériuma van. A bántapolcsányi presbitérium létszáma 14 fő, a dédesi presbitériumé pedig 19 főből áll. Jó néhány évvel ezelőtt megfogalmaztuk a missziói munkaterben nem csak a presbitérium, hanem a gyülekezet missziójának kulcsát is és fontosságát is, mely a Lukács evangéliumának 19. fejezete alapján Zákeus történetén nyugszik, hogy ahogyan Zákeus megtartotta annak idején a fügefa, a gyülekezet szerepe is, és ezen belül a presbitérium szerepe is valahol ebben áll, az ő szolgálata, hogy megtartani azt a közösséget, akiket az Úristen ránk bízott. Nem egyszerű feladat. Úgy gondolom, hogy óriási kihívás ez nem csak Dédestapolcsány, nem csak a két gyülekezet életébe, hanem akár a kis települések életében is, akár a nagyvárosi gyülekezetek életében is, hiszen sajnos elmondható, hogy fogyatkozunk. Egyrészt a munkaviszonyok miatti költözések miatt, elvándorlások miatt is, másrészt pedig az elhalálozás fogytán is. Fogyatkozunk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy akiket az Úristen ránk bízott, magunkhoz szeressük, iránymutassunk neki, és valóban ilyen fügefa ágai szerepet tudjunk betölteni, legyen ez a mi legfőbb szolgálatunk. Annyival egészítettük még ki a missziói munkatervünket, és erről egyre inkább egyre többet kell beszélni, közösen gondolkozni, illetve ezzel kapcsolatban imádságos szívvel Isten elé tárni. Jézusnak azt a mondását, hogy keressétek előbb az Isten országát, és ráadásul mindez megadatik ti nektek. Ma egy olyan világban élünk, a világ pluralizmusa által rengeteg választási lehetősége van a ma emberének, és szinte lehetetlen, már ott tartunk, hogy lehetetlen kiválasztani a sok minden közül a jót vagy a legjobbat, ami nekünk, nekem, a családjainknak jó, ami olyan alapot és értéket ad, ami hosszú távon értékessé tesz bennünket is az Úristennek az átformáló szent kezében, az ő lelke által. És ennél fogva ez a legfontosabb, hogy ezt az elsőt találjuk meg, amit az Isten ránk bízott, mi az első, vagy ki az első, ami Urunk Jézus Krisztusunk az ő odaadó szolgálata, illetve élete által, a Golgota keresztjén, különösen itt húsvét után valóban nagyon fontos, hogy ehhez az alaphoz térjünk vissza, mint reformációnk alapelveként egyedül Krisztus által lehet üdvösségünk, és ez az első keresése egy irányt mutat a gyülekezeteink számára, mind Dédesben és Tapolcsányban, keressük először az Isten országát. És az a misszió egy-egy területére is igazán ki kell, hogy hasson, akár a legkisebbektől, az óvodás, iskoláskorú gyermekeinktől egészen a legidősebbig, a lelki gondozásig, családgondozásig, kiemelten ez vonatkozik a presbitériumra, de általuk az egész gyülekezetre is.
Itt a különböző missziói területekről beszélhetünk picit részletesebben, és itt, ha megengedi, akkor megemlítem, hogy ugye családjával együtt él a településen, és Túzsa Bánfalvi Gáborné felesége hitoktatóként szolgál. Hogyha már ugye itt az előbb a legkisebbeket is említette, akkor szólhatunk itt a folytatásban a missziói területekről, hogy hogyan történnek ezek a szolgálatok.
Így van, és valóban, ahogy műsorvezető asszony elmondta, nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be a család, és próbáljuk ebből ennek okán kivenni a részünket. Feleségem a jobb kezem ilyen irányultságban is, a gyermek misszió meghatározó része, mióta ott szolgálunk. Valóban hitoktatóként szolgál, és a legtöbb óraszámot ott Dédestapolcsányban kapta meg. Az helyi általános iskolában 8 osztály, és az óvodában egy csoportban, egy közös vegyes csoportban végzi az ő hitoktatási szolgálatát, de ez nem a keretnek a teljes része, hiszen a gyülekezet ifjúsági misszióját, munkáját, küldetését igazából ő tartsa kézben az én segítségemmel, gyülekezetünk bevonásával, akik ebben a szolgálatban részt vesznek. Hát nagyon fontos célkitűzés, még a missziói célhoz hozzátéve, az előbbi programponthoz hozzátéve is kiegészítve, hogy megalakuljon. És valahol a jövőnk illetően, egyházunk életében is elmondható, hogy kiformálódjon egy gyülekezet életében a családközpontúság. És ez azért is nagyon fontos, hogy ha családban gondolkozunk, a család fenntartó, létfenntartó, életet átformáló erejében, csak előbb-utóbb, sőt már most is elmondható, csak az a gyülekezet életképes, ahol a család minden korosztálya megjelenik. És hát a jövő nemzedékre gondolva ez még inkább hatványozottan, mérhetetlenül is fontos. Próbáljuk a gyerekeket minél inkább az Úristenhez szeretni, akár az iskolai, óvodai hitoktatásban, de mindenféle missziói területen, gyermektáborokban, évközi, két hetenkénti alkalmakban, mellyel kapcsolatban el kell mondanom, hogy 10 évet meghaladó missziói területünk a magvető missziói műhely, Bántapolcsányi régióhoz köthető, a Bántapolcsányi gyülekezetnek az egykori általános iskolája, most is, és ez nagy kegyelme az Úristennek, gyermekek hangjától hangos, aminek nagyon örülünk. 2 hetenként tartunk ott missziói foglalkozást, nagyobb ünnepekhez kapcsolva, illetve a missziói munkatervünk részletesen is tartalmazza magában ezeknek az alkalmaknak a pontos programtervét. Mindig az éves missziói vezérigéhez kapcsolódik, és a világ éppen aktuális programjához, igei motivumához kapcsoljuk ezeket a programokat, és nagyon jó visszhangja van, nem csak a gyerekek részéről, hanem a családok részéről is. A gyermektáborról elmondható, hogy mivel a környéken a legtöbb iskola sajnos bezárt, ezért a helyi iskola egy gyűjtőiskola, ahonnan a környékbeli települések gyermekei, ahová gyermekek járnak, ugye. Így ezek a gyermekek, mint barátok, jó barátok, iskolatársak, osztálytársak, többen is részt vesznek ezen. A legutóbbi táborunkban 70 fő vett részt, ami egy nagyon komoly létszám, és valóban mindig ide térünk vissza, hogy ez az Istennek a nagy kegyelme, hogy az egykori általános iskola része, amikor visszakaptuk, azóta gyermekek hangjától hangos, sőt, Déresbe gondolva, ott szintén a valamikori iskola, az általános iskola helyén van a Csomasztóth Kálmán iskolánk, művészeti iskolánk, szintén ott is gyermekek hangja és a muzsika hangja hallatszik ki az utcára, ami tényleg az Isten nagy kegyelme. A missziót pedig úgy próbáljuk kibontani és kilépni a gyermekkorból, hogy a gyermekek által is különböző alkalmakon, családi programokon, egy-egy ünnepen az ő szolgálatuk által próbáljuk közelebb hozni, illetve különböző alkalmakra úgy meghívni őket, a szülőket, a családokat, hogy miben tudnának esetleg ők segíteni. Nem kell nagy dologra gondolni, hanem akár a férfi testvérekre, ha gondolok, akkor nagyon sok mindenben segítenek, barkács dolgokban, barkács munkákban. Az édesanyákra és a szülőkre is mindig számíthatunk. És ez egy óriási dolog, hogy valóban megszólíthatók, elérhetők, és feleségemmel együtt igazából mindig azon munkálkodunk, mindig azon vagyunk, és azért imádkozunk a mi Úrunkhoz, Istenünkhöz, hogy hogyan tudnánk megszólítani, és a gyülekezet aktív tagjaiként befogadni őket. Nagyon fontos egy gyülekezetről elmondani, hogy nem csak a lelkipásztoron, sőt nem csak a presbitériumon, hanem az egész gyülekezet közösségén is múlik annak a mutatója, hogy mennyire vagyunk mi befogadóképesek, hogyan állunk a társadalomhoz, a környezetünkhöz, a családokhoz is. Ezért is mondtam azt, hogy családbarát gyülekezetként kell nekünk szolgálni a mi Úrunkat. És azt lehet mondani, hogy örömhír az, hogy néhány éve elkezdődött egy épülés, egy növekedés, és új családokat is köszönhetünk a gyülekezetünkben. Ebben az évben sikerült beindítanunk a vasárnapi gyermekisten tiszteletet, amely szintén azt lehet mondani, hogy népszerű, gyermekek eljönnek oda, hozzák a szülők, olyan szülők, akik eddig nem jártak a gyülekezetünkbe, és ott maradnak. Sőt, azt lehet mondani, hogy akik egyszer egykoron konfirmáltak, mára már ismét úgy vannak ott jelen, akár a húsvéti ünnepre gondolva hátunk mögött, hogy most már ők is úrvacsoráznak. És ez azt gondolom, hogy ez az Istennek a nagy kegyelme, hogy munkálkodik. Egy ilyen erőtlen világban, amiben élünk, azért megtalálható, akár látványosan, akár láthatatlanul, ott van az Úristen. És maga az áldás is ezt jelenti, én nagyon szeretem Klaus Westermannnak a műveit, szerzeményeit, az ő teológiáját, az áldás teológiáját. Az áldás nem más, mint az Isten jelen valósága. Jelen van az Isten a családok életében, küzdelmeiben, és nekünk nagyon fontos szerepünk van, hogy elhordozzuk és oda szeressük őket Krisztushoz, az ő megtartó erejéhez.
Itt már több olyan alkalom elhangzott, amely megszólítja a gyülekezet tagjait, a településen élőket, és hogyha még folytathatjuk ezt a sort, akkor akár egy hét folyamán, vagy egy év folyamán, mik azok a találkozási pontok, amelyek közösségre hívják a gyülekezet tagjait, illetve ha túl is tekinthetünk itt a gyülekezet tagjain, akkor szólhatunk ugye arról a már hagyománynak mondható találkozásról, amelyet a szomszédos települések gyülekezeteinek a találkozóját jelenti.
Ahogyan elhangzott, nem egyszerű helyzetben vannak ezek a kis gyülekezetek, kis települések, és jó néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, hogy az egykori régi nagy értékeket, szép alkalmakat, programokat milyen jó volna visszahelyezni, újra gondolni, beindítani, és ezzel kapcsolatban örömünk az, hogy már, hát nem is tudom már, vagy 3 éve, vagy 4 éve újra beindíthattuk a szomszédos települések gyülekezeteivel, lelkipásztoraival az úgynevezett szószékcserés programokat, amikor egy évben 4 alkalommal a gyülekezetek lelkipásztorai helyet cserélnek egymással. Ez mindig felváltva, forgóban működik, és jó nagy áldás találkozni egymással, buzdítani egymást, és a gyülekezeteink jó kívánságát, áldást kívánását továbbadni, illetve meghallgatni a másik szomszédos települések gyülekezeteit, hogy ott milyen nehézségben vannak, miért kell értük imádkozni, és jó azt mondani, hogy testvéreim, imádkozunk a gyülekezetért, azért a helyzetért, amiben vannak, és hálát adunk, esetleg a hálát adni valókért, az örömökért. De ezzel nem fedi le teljes egészében, hála az Úristennek, a szomszédos települések gyülekezeteivel való kapcsolatunkat. Több évre visszatekinthetünk arra is, hogy vannak közös alkalmaink, akár egy evangelizáció, akár egy presbiterképzés, akár sokféle missziói alkalom, amiben közösen részt vehetünk, ide említhetnénk akár tavalyi évben, ami nagyon jól sikerült, volt presbiterképzésünk, és emellett volt gyülekezeti találkozónk is, színes programokkal, hangversennyel, koncerttel, egy hétvégét lefedve, ami nagyon nagy áldás volt, minden gyülekezet képviselte magát, lelkipásztoraival, presbitériumával, és volt ebben ebéd is, közös imádság is, igehirdetés is, egy-egy gyülekezet missziói ágának a bemutatása, dicsőítő zenekaruk szolgálatával megfűszerezve, tehát én úgy gondolom, hogy ezek nagyon nagy kincsek és értékek. Visszatérve azonban kicsire a mi két gyülekezetünkre, Dédessy és Bántapolcsányi gyülekezetünkre, ott is jelen vannak olyan színfoltjai egy-egy évnek, egyházi ünnepeinkre gondolva, amelyek nem rendszeres, de fontosak. Ilyen például az adventi időszak ökumenikus alkalma, amikor a mellettünk szolgáló felekezettel, a római katolikus egyházzal közösen szolgálhatunk és készülhetünk a nagy karácsonyi ünnepek állomásaira, gyertyagyújtással, szeretetvendégséggel, aztán valahogy a vége felé közeledve pedig advent 4. vasárnapján egy gyönyörű hangversennyel, amit a Csomasztót Kálmán művészeti iskola tanárai annak is mindig a szívünket melengetik meg ezekkel a felejthetetlen pillanatokkal, kiegészítve az éves hangversenyeket, ahol ugye felekezettől függetlenül a falu minden tagját várjuk nagy szeretettel mindig, sőt a községen túllépve még a diákok folytán a szomszéd települések családja is részt vesznek ezeken a közös alkalmakon.
És hogyha a heti rendszerességgel működő alkalmakról szólhatunk még?
Minden héten van nyilvánvalóan a legfontosabb és koronája a vasárnapi istentisztelet, amely azt jelenti, hogy délelőtt 11 órától tartunk Dédesben istentiszteletet, délután pedig 2 órától Bántapolcsányban. Ez az időpont már több éve működik, és jól működik. A két gyülekezetről elmondhatjuk, hogy családias valóban a légköre, és így éljük meg a hétközi alkalmainkat is. Minden héten kedden tartunk úgynevezett felnőtt foglalkozásokat, vagy másképpen bibliaórákat a helyi nyugdíjas házban, amely nagyon szép alkalom szokott lenni az ottani ott lakókkal, de emellett még a gyülekezet tagjai is úgymond bejárnak, velem együtt bejárnak, és részt veszünk, ahol van egy áhítat, de ezt követően akár egy kulturális alkalom van énektanulás, novella felolvasás, verses alkalom, ahol nem csak én, hanem a gyülekezet bármelyik tagja hozhat magával különböző olvasmányokat, ami megérintette őt akár az elmúlt héten, vagy egy-egy ünnephez kapcsolva, akár egy imatémát megemlítve, egy beszélgetős alkalmon az áhítat után, hogy valakiért imádkozni kell, imádságban elhordozni. Nagyon fontosak ezek az alkalmak. Azt is látva sajnos, hogy ez az intézmény, ez a nyugdíjas ház lakóinak a száma egyre inkább, különösen a Covid időszak óta nemhogy stagnál, hanem lefelé csökken, egyre kevesebb lakója van, fontos, hogy oda járjunk és vigyük az evangéliumot, hogy imádságban gondolunk rájuk, és hát ha valamikor változhat az, ami régen meg is valósult, hogy rengeteg lakója volt, és szinte teltház volt ez a felnőtt foglalkozás is, a nyugdíjas házas bibliaóránk is nagyon sokan részt vettek, de legalább ennyire fontos minden kedden, hogy találkozzunk. Mindemellett sajnos most átmenetileg szünetel különböző okoknál fogva, de minden héten tartunk csütörtökönként imaórát is, ahol gyülekezetünk és családjaink személyenkénti életeit hordozzuk imádságos szívvel. Hát az imádság is nagyon-nagyon fontos, hogy közösen is, nem csak a személyes életünkben, hanem közösen is imádkozzunk, ez is nagyon fontos szerepet tölt be, és pontosan ennél kifolyólag van havonta egyszer presbiteri bibliaóránk, ahol szintén az ige mellé kuporodva, közeledve ahhoz, és imádságos szívvel a presbiter testvérekkel is találkozunk, és megbeszéljük azokat a kulcsfontosságú eseményeket, programokat, azoknak előkészületeit, kérdéseit is, ami esetleg nem közvetlenül egy presbiteri gyűléshez kapcsolható, hanem mindezek mellett jó ezekről, vagy egy presbiteri gyűlés után szintén ismét elővéve egy-egy témát beszélgetni, és azért imádkozni.
Ahogy korábban el is hangzott, segédlelkészként, beosztott lelkipásztorként, helyettes lelkipásztorként, ugye most jelenleg szolgál a gyülekezetben, gyülekezetekben. Hogy élte meg itt az eddigi több mint egy évtizedes szolgálatot?
Hosszú idő volt ez az egy évtized, Isten nagy kegyelméből valóban, ahogyan említettem, ez az ő nagy kegyelme és ajándéka, a mai napig is így élem ezt meg. Szűcs Endre nagy tiszteletű úr mellett nagyon-nagyon sok mindent tapasztaltam, láttam, tanulhattam, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan kiváltság, ami nem mindenkinek adatik meg. Az ő 45 évig tartó szolgálatába belelátni, nem csak a helyi gyülekezeti, hanem a közegyházi szolgálatban, a kerületnél, vagy akár a zsinatnál, a próbatételekbe, a problémákba, tehát mindenféleképpen elmondható, hogy rengeteget tanultam őtőle, és sajnos édesapámat elveszítette már jó néhány év óta, de bátran mondhatom, hogy úgy tekintek ő rá, az én elődömre, mint lelki édesapámra, és valóban a minden mai napig is nagyon sok mindent tanulok tőle, és bármivel fordulhatok ő hozzá technikai részről is, vagy akár lelkileg is tanácsot kérve, és ez egy óriási ajándék.
És akkor most, ha előre tekinthetünk, akkor mik azok a jövőbeni tervek, amelyeket itt velünk is megosztana?
Az az ige jutott eszembe, amit Jézus Krisztus a mindenkor tanítványai számára bízott, és úgy gondolom, hogy talán ma a 21. század felgyorsult élet tempójában még inkább kimagaslóan fontos, amikor Jézus azt mondja, hogy onnan tudja meg ez a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Üzenem ezt a jövőnek is, a mának is, a jövőbeli gyülekezetünknek, magamnak is, és igazából minden gyülekezetnek, hogy valóban családbarát gyülekezet tudjunk lenni. Nagyon nagyító alatt van a mi életünk, különösen most ebben a világban, és ezt kell, hogy végre megértsük, imádságos szívvel elkérjük az Úristentől, hogy meg tudjuk élni valóban mélységében is, magasságában is, mit jelent azt, hogyha valóban szeretjük egymást, valóban tudunk lelki egyház lenni, az Isten temploma, amelynek az Úr Jézus Krisztus a feje. Hát ennek a technikai megvalósítása az igazából talán a legnehezebb, akár az ifjúsági gyermekmunkára gondolva, hogy ne csak egy-egy réteg alkalomra, táborra jöjjönek el a gyerekek, hanem csatlakozzanak a gyülekezetünkhöz. És ez az öröm, amit mondtam, hogy most talán a vasárnapi gyermekisten tiszteleten látjuk azt, talán magjaiba, kicsibe elindulva, hogy ezek a gyerekek már várják, hogy mikor lesz. Sőt, megjegyzik azt, hogy miért ilyen rövid ideig tart. Jó volna valóban hosszú távon is úgy gondolkozni, minél inkább, hogy hogyan tudjuk ezt megélni. Onnan tudja meg ez a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást, és betölteni azt az őrállói szerepet nekem is, az én családomnak is, a presbitereknek is, a presbitériumnak is, Dédesben is, Tapolcsányban is, de az egész gyülekezetünk közösségének azt, amit a missziói vezérige két pillére mond, hogy mi tudjunk lenni az a bizonyos fügefa, amely Zákeus megtartotta, amely hordozza ezt a világot, a ránk bízottakat, családjainkat, szeretteinket, és hogyan tudjuk megtalálni először is az Isten országát, mert utána ráadásként mindent meg fogunk kapni, megkapjuk bőséggel is, többet is, mint amennyit kérünk, amennyit el tudunk képzelni, vagy éppen érdemlünk abból a kegyelemből, amit ad az Úristen. A jövőt illetőleg még azt is fontos megfogalmazni, és így gondolva, így készülve a jövőre, hogy gyülekezetünkben, ahogyan említettem, egy új korszak vár rá a gyülekezetünkre, hiszen lelkészváltás történt. Most a hátul mögött levő időszakban átköltöztünk Nekézsenyből Dédesbe, egy parókia felújítás után építkezésnek is fel lehet ezt fogni, de ahogyan említettem, szintén várjuk a lehetőségét, hogy a tapolcsányi templom is megújuljon, mint egykoron a dédesi templom. Építkezés hátán, és tudjuk az őseinkről, a régiekről, akik a kétkezi munkájukat teljes egészében beleadva megtettek mindent, talán ma még nehezebb, akár egy családi ház felújítására, vagy nulláról való felépítkezésére gondolva, még nehezebb a lelki építkezés. És valahol ez is célunk a jövőben, hogy építkezzünk közösen. Jó volna ezt komolyan venni, és Isten előtt való imádságban elkérni ennek a miben létét, miben voltát. Másabb ez, mint amikor gyakornok voltam, beosztott lelkész voltam, Nekézsenyből átjártam, hiszen nagy tiszteletű úr vitte a vállán a gyülekezet kormányzását, egy új terület, úgy gondolom, hogy nem csak nekem, nem csak családomnak, hanem a gyülekezetünk közösségének is. Ezért kell újra gondolni nagyon sok mindent, és újra tervezni, és így várni a jövőt, amit Isten a mi útunknak szánt, hogy azon haladjunk végig egyre közelebb az ő országához, egyre közelebb az ő szeretetéhez.
Isten gazdag áldását kívánom szolgálatára, életére, családjuk életére, gyülekezet tagjaira, és beszélgetésünk legvégén hadd kérjem meg arra, hogy egy igei gondolattal köszönjön most el hallgatóinktól is.
Akik hallottak már engem, vagy ismernek engem, tudják, egy-egy szolgálatom végén áldás kívánásként nagyon gyakran használom azt a jól ismert és szeretett igét a Zsoltárok könyvéből, amely úgy hangzik: érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik, vagy talán még jobban visszaadja a régi károli fordítás: boldog az az ember, aki ő hozzá menekül. Áldás kívánásként ezt az igét szeretném mindannyiunk szívére helyezni, mert talán ez a legfontosabb. Ebből a világból, a maga modernitásában, technikáiban azt látjuk, hogy kivesző félben van az a fogalom, hogy rácsodálkozás. Elfelejtünk megállni, vagy pusztán lelassítani, és rácsodálkozni a teremtett világra, az Isten szeretetére, rácsodálkozni egymásra, az egymás értékére, hogy micsoda értékek, micsoda kincsek vagyunk az Isten kezébe, mindazzal, akik vagyunk, a negatív és pozitív dolgokat is ideértve, és hát ezért kell megállni, és érezni, látni, lelassulni, és az Istenre fókuszálva meglátni az Urat, érezni és látni azt, hogy jó az Úr, és mennyire boldog tud lenni az az ember, aki ezt megérezte, megtapasztalta, meglátta, boldog az az ember, aki ő benne bízik, és egy ilyen háborús világban az a legboldogabb, aki hozzá tud menekülni mindenestől, a terheivel, az elengedett dolgaival, vagy a még el nem engedett nehézségeivel, problémáival hozzá kell menni, nem máshoz, hanem ő hozzá elsősorban, és majd megtapasztaljuk azt, hogy ráadásként minden megadatik majd nekünk. Azt szoktam mondani, hogy olyan ez, mint a hosszú folyosón az a szőnyeg, ami összegyűrődik, az Isten ott áll a végén, meg az elején is, és majd szépen, mint a nagy takarításkor meghúzza és kiegyenesedik az a gyönyörű szőttes, az a gyönyörű szőnyeg, amiről Reményik Sándor azt mondja, hogy sokszor csak a visszáját látjuk, a keszekuszaságát, meg fogjuk látni azt, hogy ő ott van, a mi életünkben, jelen van, részese, és meg fogja áldani azt alapjaiban véve is, hogy az övéi legyünk testestől, lelkestől, életünkben és halálunkban. Érezzük meg és lássuk meg, sőt azt mondom, hogy merjük megérezni és meglátni őt, mert az a boldog ember, aki valóban ő hozzá menekül minden időbe, azt kívánom, hogy valóban ez legyen a mi életünknek a legfontosabb alapja is, célja is, programja.
Nagy tiszteletű Tózsa Bánfalvi Gábornak, a Dédesi és Bántapolcsányi Református Egyházközség lelkipásztorának. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában. Áldás békesség!
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és áldjon meg mindannyiunkat az Úristen. Áldás békességet!
És kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában, az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazinműsorát hallották. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
Ismerjük meg egymást! Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. You got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you've been leaving.